Nézze, magam is megtudhatom, csak fel kell vennem a telefonkagylót, és... Apámnak, Bourgesba. Száraz, kihívó hangon beszélt. Arra kértem, hogy küldjön ide tüstént egy ügyvédet. Amolyan mulatságos, mérges kis Moxley kutyára emlékeztetett, amely már akkor is vicsorog, amikor még hozzá sem nyúlt az ember. Miért? Hát annyira biztos benne, hogy az igazságszolgáltatás magát is előveszi ebben az ügyben. Kérem, ne intézzen hozzám kérdéseket, míg az ügyvédem ide nem érkezik. Higgye el, sajnálom, hogy ez az egyetlen fogadó a környéken. Vajon hallotta-e, hogy a főfelügyelő ezt dünnyögte távozóban? Hülye! Mocskos kis hülye! És Mary Tatin maga sem tudta, miért, de félt egyedül maradni vele. Az egész napot kuszaság és bizonytalanság jellemezte, hiszen senki sem érezte magát feljogosítva, hogy kézbe vegye a dolgok irányítását. Megrénynyakig begombolkozott nehéz felöltőjébe, és a városban kószált. Hol a templom előtti téren, hol a kastély környékén látták, amelynek ablakai most sorra kigyúltak. Mert hamar szállt le az éjszaka. A templom ki volt világítva, teljesen betöltötte az orgonaszó. A harangozó is becsukta a temetőkaput. És a sötétben alig kivehető embercsoportok tanakodtak. Nem tudták, hogy nem illene elvonulni a ravatalnál. Két férfi ment oda elsőnek, a komornyikkal beszéltek, de ő sem tudta, hogy mit mondjon. Még a tálcát sem készítette elő a névjegyek számára. Meg akarták keresni Maurice de Saint-Fiacre ott, hogy kikérjék a véleményét, de a szép szőke lánytól megtudták, hogy kiment sétálni. A lány egyébként ledőlt az ágyra, úgy ruhástul, és csonkig szívta a cigarettákat. Így hát a cselét közönösen legyintett, és beengedte az embereket. Ez volt a jeladás. Vecsernyéről kijövet aztán csoportokba verődve tanácskoztak magukban. De igen, Martin apó és a fiatal Bonnet már be is ment. Mindenki oda sereglett lassan, egész menetet alkottak. A kastélyban csak egy-egy lámpa égett. A parasztok a folyosón lépegettek, és alakjuk sorra kirajzolódott minden ablakra. A gyerekeket kézen fogva vezették. Rájuk dörmögtek, hogy ne verjenek zajt. Aztán fel a lépcsőn. Végig az első emeleti folyosón. És végül beléptek a szobába, ahová még sohasem léptek be ezek az emberek. Csak a grófné szobalánya nézte rémülettel ezt az özönlést. Férfiak, nők keresztet vetettek a szentelt vízbe mártott puszpáng ágacskával. A vakmerőbbek halkan suttogták. Mintha csak aludna. Mások meg így. Nem szenvedett. Aztán léptek visszhangoztak a parkettán. Nyikorgott a falépcső. És hallani lehetett. PSZT. Fogd jól a korlátot. A szakácsnő az alaksorból, mert ott volt a konyha, csak a távozó emberek lábát látta. Maurice de Saint-Fiacre épp akkor tért haza, amikor a falusiak elözönlötték a házat. Tágra nyílt szemmel nézte a parasztokat. A látogatók azon törték a fejüket, vajon nem kellene-e szólniuk hozzá. De ő csak megbiccentette a fejét, majd belépett Mary Vassiliev szobájába, ahonnét csak hamar kihallatszott az angol nyelvű beszéd. Megré a templomban időzött. A templomszolga gyertyától gyertyáig ment a koppantóval. A pap letette a szertartáson viselt öltözetét a sekresztjében. Jobbra és balra ott álltak a gyóntatószékek azokkal a kis függönyökkel, amelyek a bűnbánót a kíváncsi tekintetektől oltalmazzák. Megré még emlékezett arra az időre, amikor nem ért fel olyan magasra az arca, hogy a függöny elrejthette volna. A harangozó nem látta őt, és éppen csukta a kaput, rátolta a reteszeket. Ekkor a főfelügyelő hirtelen átvágott a templomhajón, és belépett a sekresztjébe. A pap csodálkozva nézett rá. Bocsásson meg, plébános úr! Mindenek előtt egy kérdést szeretnék intézni magához. A pap szabályos arca méltóságosan komoly volt, de Megrének úgy tűnt, hogy szeme lázasan csillog. Egy zavaró esemény játszódott le ma reggel. A grófné misekönyve, amely az imazsámolyon maradt, hirtelen eltűnt, és a minisztráns gyerek karinge alatt találtak rá, éppen ebben a helyiségben. Csönd. A sekresztyés lépteinek tompa zaja a templom szőnyegén. A harangozó súlyos lépései, amint egy oldalajtón át távozik. Négy személy jöhet mindössze számításba. Bocsásson meg! A minisztráns gyerek, a sekresztyés, a harangozó is. Én? Nyugodt volt a hangja. Arcát csak egyik oldalról világította meg egy gyertya imbolygó fénye. A tömjénezőből vékony, kék füstcsík szállt csigavonalban a mennyezetre. Tudja, hogy mi volt a misekönyvben? Nem. Ez esetben. Arra kell kérnem, hogy ne tegyen fel több kérdést, Megré úr. Ez gyónási titok. Akaratlan képzettársítás. A főfelügyelőnek eszébe jutott a katekizmus. És az az emlékkép, amikor az öreg plébános egy középkori pap történetét meséli, aki inkább hagyta, hogy kitépjék a nyelvét, semmint hogy elárulja a gyónási titkot. 35 év után most újra megjelent szemhártyáján ez a kép, úgy, ahogy akkor látta. Ön tudja, ki a gyilkos, mormogta. Isten a tudója. Bocsásson meg, egy beteghez kell mennem. A plébánia kertjén átmentek ki. Egy kis vaskerítés választotta csak el az úttól. Az emberek ez időtájt hagyták el a kastélyt, de némi távolságra még csoportba verődtek, hogy megtárgyalják az eseményeket. Gondolja, plébános úr, hogy nem ott lenne a helye. De már beleütköztek a doktorba, az meg csak úgy a szakállába dörmögte. Mondja csak, plébános úr, nem találja, hogy itt lassan minden holmi vásárra kezd hasonlítani. Mégiscsak rendet kéne teremteni, mert mit szól majd mindehez a nép? Aha! Hát maga is itt van, főfelügyelő úr. Nos, maga is szép dolgokat művel. E percben a fél falu a fiatal grófot vádolja. Főként amióta ez a nő is idejött. Az intéző most majd beszél a gazdákkal, hogy előteremtse azt a 40 000 frankot, ami szükséges állítólaga. Az ördögét. Megré nehéz szívvel távozott. Ne talán az ő nyakába akarják varni az egész zűrzavart. Miféle ügyetlenséget követett el? Mindent megtett volna, hogy az események méltó légkörben folytatódjanak. Nagy léptekkel sietett az emberekkel zsúfolt fogadó felé. Egy mondatfoszlány jutott a fülébe. Úgy hírlik, ha nem sikerül előteremteni a pénzt, börtönbe kerül. Meritatin maga volt a megtestesült vigasztalanság. Szaporán tipegett topogott, mint egy öregasszony, noha nem lehetett több 40 évesnél. Magáé a limonádé. Kirendelte ezt a két korsó sört. Jean Métier a sarokba húzódva írt valamit, s csak időnként kapta fel a fejét, hogy a beszélgetésekre füleljen. Megré közelebb ment hozzá, de képtelen volt elolvasni a sűrűn írt bolhabetűket, azt azonban látta, hogy mindössze néhány szót húzott ki fogalmazványából, és az új bekezdéseket megszámozta. 1. 2. 3. Az ügyvédjét várva, a grófné titkára a védelmét készítette elő. Egy asszony, vagy 2 méterre Megrétől, ezt jegyezte meg. Még csak tiszta lepedő sem volt kéznél, úgy kellett az intézőtől kérniük. Jean Métier sápadtan, nyúzott arccal, de akarattól égő szemmel írta. 4. 5. A második nap. Megré nyugtalan, kélyes álomból ébredt, olyan álomból, amilyen csak egy hideg, istállószagús a téli alma meg a széna illatát árasztó falusi szobában lepi meg az embert. Körös körül léghuzam járta át a helyiséget. A lepedő jeges volt, kivéve azon a bizonyos helyen, abban a puha, meghitt mélyedésben, amit testével melegített fel. Így aztán összehúzta magát, s a legcsekélyebb mozdulatot is elkerülte. Több ízben hallotta Jean Métier száraz köhögését a szomszéd padlásszobából. Majd Meritatin óvatos lépteit, aki ez időtájt kelt fel. Még néhány percig az ágyban maradt. De mikor meggyújtotta a gyertyát, már nem volt bátorsága hozzá, hogy meg